elindult az első hullám a koronavírusnak, akkor mindenki azzal foglalkozott, hogy biztos most hihetetlenül elkezdenek zuhanni az ingatlanárak. Aztán vártunk, úgy tűnt, hogy mégsem következett be. Most a második hullámnál tartunk, de az is lehet, hogy az első folytatódik. Minden esetre az ingatlan piac úgy tűnik, nem érezte meg annyira ezt a fajta válságot egyenlőre, mint amennyire a prognózisok jelezték. Hogy pontosan hogy állunk most, arról fog beszélgetni Lovicsek Bencével, aki ingatlan értékesítési vezető.
Így
és
van.
Az OTP-t azt mondjuk egyébként...
Szerintem itt most azt kihagyhatjuk, szuper. Mert akkor a marketinggel nem kell egyeztetni, és akkor egyszerűen.
Lovicsek Bencével, aki ingatlan értékesítési vezető, tehát nap mint nap ezzel foglalkozik. Szeretettel köszöntelek.
Szervusz, sziasztok. Igen, a mai piac az valóban, ahogy említetted is, várakozásokon felüli, hogyha ha azt nézzük, hogy mire számíthattunk, amikor mindenki megijedt ettől a vírustól. Ugye azért a március-áprilisi hónap az egy érezhetően gyenge teljesítmény volt, hogyha az előző éveket nézzük. Ez érthető, hiszen ugye mindenki gyakorlatilag a lakóhelyét sem hagyhatta el, tehát azért ennek volt akkor komoly hatása a piacra, és azért ott akkor érzékeltő volt egy folyamatos lassulás. De azért önmagában az ingatlan piac az egy nagyon nehéz hajó, tehát ha egyszer behúzzuk a féket, akkor nem állunk meg azonnal, hanem még sok-sok ideig tudunk sodródni, és gyakorlatilag ez a sodródási folyamat ez kihúzta azokat a hónapokat, amikor most már ugye itt a nyári időszakban egy szabadabb mozgásban tudtunk mi is az értékesítésben működni, úgyhogy gyakorlatilag most tudjuk azokat a számokat, nagyjából a júniusi, júliusi, most a szeptemberi, augusztusi hónap az még ezeken is felül tudott kerekedni, és a tavalyi éves számokat abszolút tudja hozni a piac, ez nagyjából látható. Viszont azt a 2-3 hónapot, ami ugye ott kiesett, az gyakorlatilag már ugye nem fog visszajönni, tehát ha így nézzük, akkor év per év alapon jól állunk, de ott az időszak azért az érezhető volt.
Ugye azt is látjuk, hogy egyrészt nyilván azok, akik már a járvány előtt eladták a lakásokat, és új lakásra volt szükségük, ők nagyon gyorsan megjelentek a piacon, amint erre lehetőségük nyílt. Viszont már még mielőtt bármi is történt volna itt körülöttünk, arról beszélünk legalább 2 éve, hogy hát ez egy buborék, ennek most már lassan ki kell fújnia, és mindenki azt várta, hogy majd most fog bekövetkezni. Lehet, hogy a tehetetlenségi nyomaték ezt még viszi, de úgy tűnik, hogy ez a buborék kipukkadás, ez még valahol távolabb van, és ugye most abszolút válasszuk ketté az ingatlanok kiadását, illetve az ingatlan piacot, mint értékesítést.
Igen, ugye a buborék az talán a kiadópiacon volt valóban jelen, tehát ott voltak ugye nyilván az Airbnb, mint ugye rövid távú kiadás, ugye turisztikai jelleggel eléggé felstrófolta az árakat, és aki hosszú távon szeretett volna ugye bérbe adni, ő már csak egy viszonylagosan szűkített piacról tudott válogatni. Emiatt ott értelemszerűen a kereslet nagyobb volt, mint a kínálat, úgyhogy értelemszerűen feljebb mentek az árak, és ott valóban volt egy talán a realitástól magasabb árszint, amin ezek az ingatlanok kiadhatók voltak. Mi egyébként nagyobb résszel inkább az ingatlan eladással, tehát az értékesítéssel foglalkozunk. Az eladói oldalon, az ingatlan eladásnál abszolút nem valós szerintem buborékról beszélni, hiszen európai viszonyban még mindig egy, most már talán ott vagyunk, ahol lennünk kéne, ha az árszinteket nézzük, de ezt megelőzően egy nagyon olcsó kategória volt a budapesti belvárosi ingatlanok is. Tehát az a folyamatos áremelkedés az igazából ennek volt köszönhető, ami itt az elmúlt 1,5-2 évben zajlott, és nagyjából egyébként most vagyunk azon az árszinten, ahol lennünk kellene.
Ez azért érdekes, amit mond, mert a környező országokban valóban jóval magasabbak voltak az ingatlanárak, ha csak Szlovákiát, Csehországot nézzük, viszont annyival magasabb is volt az életszínvonal, a minimálbér, meg az átlagbér. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor gyakorlatilag a magyar ingatlanpiac az a fizetőképes keresletet jóval túlnövi, hogyha az arányokat nézzük.
Ez valóban így van, és ha fizetőképes keresethez nézzük, akkor Magyarország ilyen szempontból nem teljesít jól, főleg Budapest, ahol van egy óriási különbség a fővárosban és az összes többi megyeszékhelyhez vagy egyéb kisebb településekhez képest az árszínvonalban. De összességében ugye egy globális piacot kell néznünk, hiszen az Európai Unióban mindenki szabadon mozoghat és vásárolhat, tehát nem csak budapestiek, nem csak magyarok vásárolnak ugye ezen a piacon, főleg a belvárosban, vagy például azon a területen, ahol mi is aktívan dolgozunk, ugye nagyon sok befektetői vásárlónk van, és ugye nekik még mindig egy nagyon jó alternatíva szemben egy bécsi vagy egy pozsonyi ingatlanhoz képest, az, hogy Budapesten vegyenek, és nagyjából ugyanannyit tudnak belőle profitálni, mint hogyha ezt bármelyik másik országban tennék, de olcsóban vásároltak.
Még akkor is, hogyha az ingatlan kiadási piac az most lefelé menő ágban van?
Hát most teljesen más a helyzet, hiszen ugye ezek a befektetői vásárlók a vírus beköszöntével gyakorlatilag azonnal eltűntek. Már előtte is, amikor érezhető volt, hogy ugye elértük azt az árszintet, amivel nagyjából egy szinten vagyunk az európai országokkal, már akkor is érezhető volt az, hogy azok a befektetők, akik eddig gyakorlatilag felvásárolták a belvárost, ők ugye eltűntek. Egyrészt nem is nagyon volt már úgy kínálat, tehát nem is nagyon tudtak már mit megvenni, másrészt már az árszintek is annyira magasak voltak, hogy nem volt már akkora reálhozama egy-egy ilyen ingatlan befektetésnek, és akkor erre jöttek még ugye az egyéb kormányzati intézkedések befektetői oldalról, amik még azt eredményezték, hogy már nem volt akkora biznisz úgymond az ingatlanba belevágni, ingatlanvásárlásba, de most viszont gyakorlatilag teljesen eltűnt a befektetői réteg vásárlói oldalról. Most nekik a legnagyobb problémájuk az az, hogy ugye ezeket az Airbnb-s lakásokat valahogy alakítsák át egy hosszú távú kiadásra, és úgymond mentsék, ami menthető. Tehát nyilván ott egy komoly profit kiesés van azzal, hogy megállt a turizmus. Nagyon sok olyan Airbnb-s lakás kerül egyébként a piacra, ahol akár 3 hónapos, fél éves, akár 1 éves szerződésekkel mennek azok a lakások, amik gyakorlatilag naponta cseréltek gazdát a még vírus előtti időszakban.
A hosszú távú befektetők ott vannak még az ingatlan piacon? Tehát, hogy most érdemes befektetni lakásba, ingatlanba? De most nem is feltétlenül a lakásba, bármilyen ingatlanba.
Én azt gondolom, hogy ingatlanba mindig érdemes befektetni. Azok, akik most vásárolnak, ők nem feltétlenül befektetési célra vásárolnak, de egy ingatlan vásárlásnak mindig van befektetői szemlélete, még akkor is, hogyha azt a gyerekünknek vesszük, vagy akkor is, hogyha el kell költöznünk egy kisebbe, hiszen azért az ingatlan az mindig egy nagyon értékálló befektetés. Most ugye avval számolni, hogy egy adott területen még mennyi árnövekmény van, az ingatlan árában, ugye ezt most nagyon nehéz megtippelni, nyilván attól függően is, hogy mondjuk az esetleges második hullám a vírusnak az mennyire fogja padlóra küldeni a gazdaságot, és vele esetleg az ingatlan szektort is, ezt most nagyon nehéz megmondani. Vásárolni igazából mindenképpen akkor érdemes, hogyha az embernek kell, hogy vásároljon, de lehet, mert a kínálati piac pedig most nagyon jó, és nagyon sok elérhető ingatlan van.
Említette a területi bontást, hogy nyilván Budapest és a megyei jogú városok között, meg úgy egyáltalán Budapest és a vidéki városok között mekkora különbség van az ingatlan négyzetméter árak között. De itt Budapesten belül is egy nagy átrendeződés történt az utóbbi években. Ugye pár évvel ezelőtt, mondhatjuk, hogy egy 5-6 évvel ezelőtt a budai kerületek azok vitték a prímet. Most gyakorlatilag az eddig elhanyagolt 6., 7. belvárosi kerületek, az 5. az felment a csillagos égbe, tehát hogy gyakorlatilag teljes átrendeződés történt az ingatlan árakban. Hol jelenik ez most meg, milyen ilyen típusú átrendeződéseket láthatunk a mostani időszakban?
Igen, valóban nyilván nagyon sok úgymond sztár kerület volt régebben, itt főleg a 13. és a 14. kerület volt, ahol ugye nagyon sok új építésű ingatlan jelent meg, és akkor ezért a kerület átlagárait ez elég durván át tudta szabni. Ugye most a vírus beköszöntével volt igazából egy komolyabb átrendeződés, ami jóval a külső kerületek felé tolta az érdeklődéseket, és jóval nyilván megfigyelhető volt az a fajta változás, hogy akik eddig lakást kerestek, azoknak egy elég nagy százaléka most már inkább valamilyen kertes megoldásban, családi házban, vagy ikerházban, vagy olyasmi dologban gondolkodnak, ahol egy esetlegesen következő karantént, vagy bármi olyan dolgot, ahonnan az ember home office-ból vagy otthonról kell dolgoznia, könnyebben tudja átvészelni, és mégis nem egy 50 négyzetméteres panelba van bezárva. Tehát ez mindenképpen átrendezte azt a vásárlói igényeket, hogy mi az, amit keresnek az emberek, és ez abszolút azt mutatja, hogy a külső kerületek, vagy akár agglomerációs települések, amik azért így is felfutóákban voltak, de sokkal erősebb most az az igény, hogy valamilyen szabadabb kertrésszel vagy ilyesmivel rendelkezzen az ingatlan, ami hát ugye a belvárosban nehezen megoldható.
Ugye eddig is voltak divatos agglomerációs körzetek, ez kiszélesedett, ez azt jelenti, hogy ugyanolyan távolságra ám máshol is fölmentek az árak, vagy pedig egyszerűen szélesebbre húztuk az agglomerációs kört, itt Budapest körül például.
Ez szerintem egy nagyon érdekes kérdés, mert ha azt nézzük meg, hogy körülbelül egy órán belül honnan lehet bejutni mondjuk a városba, akkor gyakorlatilag egy órán belül be lehet jutni
Székesfehérvárról
is akár, amit mondjuk azért már nem neveznék agglomerációnak. Viszont ha azt nézzük, hogy a 17. kerületből bejutni a Deák térre, mondjuk csúcsforgalomban, az biztos, hogy egy óra alatt nem sikerül. Tehát ilyen szempontból ez mindenképpen kitolódott szerintem. Főleg azok a települések, amik eddig gyakorlatilag nem is tudtuk, hogy léteznek, kezdtek el nagyon jól működni. Azok pedig, amik úgymond ilyen sláger települések voltak, főleg a budai oldalon, ugye Budaörs az egyik legdrágább agglomerációs település, ott azért nagyon nehéz eladó ingatlan találni. Érd, akár még Százhalombatta, és ez a környék abszolút sláger, és nagyon sok új építési projekt is épül ezeken a területeken. A másik oldalon pedig ugye a Veresegyház, Dunakeszi, Fót és környéke, az szintén egy nagyon drága rész, úgyhogy itt megint csak ugye a déli irányba tolódott el a kereslet, és Dunaharaszti, Sziget, Szent Miklós, Szigethalom nagyjából az a környék, ami azért még így közel van, de gyakorlatilag ami Pest megyén belül van település, azok szinte mindenhol, ha valami jó áron van ingatlan, akkor arra azonnal brutális kereslet van.
Ugye a Dunakanyarnak egy nagy része az eddig pihenőövezet volt, üdülőövezet. Most ugyanezek a települések ilyen alvó városokká, alvó falvakká mennek át, amik megváltoztatják egyébként ezeknek a településeknek a képét, azt, hogy egyáltalán milyen szolgáltatásokra van ott szükség, milyen típusú emberek élnek ott, és milyen típusú ingatlanokat lehet jól eladni ebben a pillanatban.
Érzékelhető egyébként ez is, főleg az északi területnél, tehát egészen Visegrádig gyakorlatilag nekem is van olyan kollégám, aki onnan jár be, és van, hogy előbb beér, mint én. Tehát alapjába véve ez valóban érzékelhető. Ezeknek a településeknek nyilván valamilyen szempontból ehhez alkalmazkodni kell. Minden dolognak ennek is megvan az előnye, a hátránya. Értelemszerűen fel tudja bojdítani azért egy kis, hogy is mondjam, tehát hogy magát az ökoszisztémáját egy-egy ilyen kisebb településnek az, hogyha felkapott lesz, és ott óriási építkezések lesznek. De ezek a folyamatok összességében szerintem elkerülhetetlenek, hiszen bármelyik nagyobb európai nagyvárosnak is olyan hihetetlen fejlett infrastruktúrális közege van, hogy a környező akár 50-100 kilométerben gyakorlatilag mind-mind ilyen alvó városok vannak. Ezeknek nyilván egy része vagy beolvad a fővárosban, vagy nem, de ezekkel mindenképpen számolni kell. Ezeket egész jól át lehet szerintem vészelni egyébként, és nyilván erre helyi szinten mindenhol kell valami olyan szabályozást, akár településképileg, vagy bármi egyéb módon hozni, hogy mégsem vesszen el a sajátja annak az adott településnek, de ez a folyamat nyilván megállíthatatlan, hogy az emberek szeretnének akár ilyen környezetben lakni, vagy élni.
Azt mondta, hogy az ingatlan piac alkalmazkodik. Az ingatlan piac nyilván egy csomó mindenhez alkalmazkodik, a gazdasági folyamatokhoz, a kereslethez, kínálathoz. Mit irányít az ingatlan piac? Hiszen azért ezek mindig úgy működnek, mint egy párkapcsolat. Tehát mi az, amiben irányító, hát nem mondom, hogy manipuláló, de irányító szerepe van?
Hát ez érdekes felvetés, hogy az ingatlan piac mennyire irányító. Én azt látom, hogy ugye itt mindig azon múlik a dolog, hogy milyen élethelyzetekkel találkozunk ugye mi is, és ugye az, hogy milyen élethelyzetbe kerülnek társadalmi rétegek, ez azért ugye valahol a gazdaságnak egy következménye, vagy az adott gazdasági helyzetnek egy következménye. Ugye amiben most vagyunk, az ugye mindenképpen az, hogy tényleg azok vásárolnak, akiknek valamilyen szükségszerűségből kell, tehát ahogy beszéltük is, abszolút nem a befektetői vásárlók azok, akik most vásárolnak. Az ingatlan piac ugye mindig egy meghatározó része a gazdaságnak. Most igazából azt gondolom, hogy jól teljesít, és nagyon sok olyan szabályozás van, ami miatt mi is igazából várjuk azt, hogy mi fog történni, akár az Airbnb piaccal kapcsolatban ugye még nincs konkrét elhatározás abban, hogy milyen szabályozás lesz. Ha ezt teljesen önkormányzati szintre tolják akkor, ami nagyjából most látható, akkor ugye ott az nagyon sok kérdést fog felvetni. Tehát alapjavéve azért most elég sok olyan kérdőjeles dolog van, ami miatt még így most az ingatlan piacnak a mostani helyzete az nehezen határozható meg. Abszolút amellett vagyunk mi is, hogy tudjunk segíteni azoknak, akiknek valamilyen megoldásra van szükségük, de összességében azért egy jó piacon vagyunk most, és abszolút lehet ilyen szempontból húzó ágazata a mostani ingatlan piac is.
Hát itt tartunk most, aztán majd megnézzük egy hónap múlva, hogy mi történik az ingatlan piacon. Nyilván a mostani folyamatoknak is lesz majd hatásuk. Én köszönöm szépen Lovischek Bence ingatlan értékesítési vezetőnek, hogy itt volt velünk, és majd folytatjuk.
Köszönöm a lehetőséget.